Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az amerikai különleges erők végeztek az iszlám állam vezetőjével. Az eddig kevéssé ismert Al-Quraysiról Németh Zoltán kérdezte Endrózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát.
Ez nem az első akció, hiszen talán Al-Bagdádinak a neve sokkal ismerősebben hangzik a hallgatók számára, mint a most likvidált Al-Quraysi. De hát emlékeztetnék arra, hogy egy hasonló akcióban végeztek korábban magával Bin Ladennel is. Ez az Al-Quraysi egy viszonylag ismeretlenebb, legalábbis a tágabb közösség számára ismeretlenebb alak volt, de az információk szerint nagyon sok komoly akcióban és akár merényletben, sőt emberiség ellen elkövetett büntetben is részt vett. Itt idézik azt, hogy amikor az iszlám állam terjeszkedése megindult, és Moszult, egy 2 milliós iraki nagyvárost elfoglaltak, abban neki jelentős szerepe volt. Hivatkoznak arra, hogy amikor a jazidi közösség elleni atrocitások zajlottak, csoportos kivégzések, emberek rabszolgasorba hurcolása, ebben is neki nagy szerepe lett volna, és azt mondják, hogy a háttérben ő mindig ott volt az éppen akkori vezető Al-Bagdádi mellett, egy operatív ember is volt, és hát éppen ezért Al-Bagdádi halála után ő lett az iszlám állam vezetője, akiről nagyon sokat igazából olyan nagyon sokáig nem is nagyon lehetett tudni, de most december hónapban sikerült megtalálni a búvóhelyét, ahonnan állítólag valami nagy összehangolt akciót készített volna elő, amely mind Irakban, mind Szíriában, tehát mind Irak, mind Szíria területén lett volna egy nagyobb akció. Az iszlám államnak tulajdonképpen a visszajöveteleit készítették volna elő.
Ugye amerikaiak végeztek vele vélhetően, várható-e ellencsapás az irányukban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés két szempontból. Az egyik szempontból azért, mert hogy maga a szervezetnek az operatív része az gyakorlatilag visszaszorult az észak-nyugat-szíriai Idlib tartományba, ahol több más fegyveres szervezet is máig megtalálható, ez még egy ilyen, ha mondhatom így, nem pacifikált terület. Másrészt viszont úgy tűnik, vagy arról számolnak be azok az amerikai források, amelyek most így publikusak és így nyilvánosságot látnak, hogy a rekrutálás, a toborzás az ismét, mintha újabb erővel zajlana, ami nem zárja ki azt, hogy akár Szíria, Irak területén, vagy akár a világon máshol is talán emlékeznek rá több ilyen terrorcselekményre, akár egy ilyen magányos farkas típusú terrorcselekményre sor kerüljen. Nagy offenzívára azt hiszem, hogy ebben a pillanatban talán nem kell, vagy nem lehet számítani.
És hogyha lehet is, akkor az a térségen belül marad, nem?
Hát szerintem ez a lottó ötös kérdés. Én nem vagyok ebben biztos, de amit itt a jelenlegi információk, amit napvilágot láttak, azok inkább erre engednek következtetni.
Ausztriában a parlament felsőháza is megszavazta a koronavírus elleni általános oltási kötelezettség bevezetését a 18 évesnél idősebbeknek. A szabályszegőket csak március 16-ától büntetik Rozgonyi Ádám összeállítása.
A tiltakozások ellenére az osztrák parlament alsóháza január 20-án megszavazta a koronavírus elleni általános oltási kötelezettség bevezetését. A jogszabály, amely kötelező vakcinációt rendel el a 18 éven felüliek számára, február 1-én lépett hatályba. Az oltási kötelezettség alól csak a várandós nők és azok képeznek kivételt, akik a védőoltást orvosi okból nem kaphatják meg. Több országban is kötelező már az idősek vagy az egészségügyi dolgozók számára a koronavírus elleni oltás felvétele, azonban Európában Ausztria az első ország, amely ilyen intézkedést fogadott el. Karl Nehammer, osztrák kancellár még januárban az alsóházi szavazás előtt ösztönzés jutalomcsomagot jelentett be. Az önkormányzatok anyagi támogatást, a beoltottak oltási lottó utalványt kapnak. A támogatás tényleges jutalom lesz az önkormányzatoknak, annak függvényében, hogy a közösségben hányan részesültek már védőoltásban. Az így kapott összegeket az önkormányzatok a saját közösségeikbe fektethetik be, fogalmazott az osztrák kancellár. Február 3-án az osztrák parlament felsőháza a szövetségi tanács 61 tagja, csak nem 80%-os többséggel fogadta el az általános oltási kötelezettséget. A szövetségi tanács jóváhagyása után Alexander van der Bellen szövetségi elnöknek még alá kell írnia a törvényt. Ezt követően a szövetségi kancellárnak kell ellenjegyeznie, mielőtt azt szabályszerűen kihirdetik. Ahogy ez megtörtént, az új kötelező védőoltási törvény egy nappal később hatályba léphet. A következő napokban minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről, és ekkor még nem fogják büntetni a szabályszegőket. Az előírás csak március 16-ától válik kikényszeríthetővé. A büntetési keret egyszerűsített eljárásban egyébként 600 euróig, vagyis csak nem 186 ezer forintig, rendes eljárásban pedig 3600 euróig, azaz csak nem 1 millió forintig terjedhet. A magyar kormány továbbra sem teszi kötelezővé a koronavírus elleni vakcinát. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta 2021 utolsó kormányinfóján.
Könnyebben jutunk le az emberek eszéhez és szívéhez a meggyőzéssel, mint a kényszerrel. Magyarország ilyen ország, mi ilyenek vagyunk, ezért szerintem a kötelező oltás nem működik.
Szakértők szerint Ausztria és Magyarország is túl van, vagy a következő napokban túl lehet a koronavírus járvány 5. hullámának legnehezebb szakaszán.
Nem módosította a kamat kondíciókon csütörtöki ülésén az Európai Központi Bank, ugyanakkor a jegybankelnök utalt rá, márciusban az EKB is léphet. Bamontuk Anika lett a összefoglalója.
Tudni lehetett, hogy az Európai Központi Bank most még nem fog kamatot emelni, mondta az Inforádiónak Zsoldos Ákos, a portfólió makrogazdasági rovatának elemzője.
Mégis nagyon fontos volt a mostani ülés, mert a decemberi legutóbbi ülés óta különösen érdekes dolgok történtek, hogy egyrészt az Amerikai Jegybank, a Fed sokkal inkább elmozdult a szigorítás irányába, és kérdéses volt, hogy az Európai Központi Bank erre ad valamilyen reakciót. A másik pedig ugye az volt, hogy a Finland közzétett európai inflációs adat januárból meglepő magas volt, magasabb volt, mint decemberben, miközben már azt lehetett várni, hogy decemberben lesz a tetőzés. És az volt a fő kérdés, hogy erre milyen választ ad az Európai Központi Bank most, és hát az látszik a közleményből is, illetve a Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatójából is, hogy fokozottan érzékelik az inflációs veszélyt, és ennek megfelelően a verbális iránymutatásban, mint a kommunikációban nagyon kiemelt szerepe volt az inflációnak, mint kockázatnak.
Zsoldos Ákos megjegyezte, hogy az EKB decemberben azt vetítette előre, hogy akkor emelhetnek kamatot, ha a következő 2-3 éves periódusban tartósan megjelenik a 2%-os infláció.
Ja, most magasabban jár az infláció, de az Európai Központi Bank úgy érvel, hogy ez egy átmeneti jelenség, és azért második felét még sírlődni fog, és a következő évekre pedig már nagyon közel várja a célhoz az inflációt, tehát hogyha majd márciusban érkezik az előrejelzés a következő ülés után, és akkor esetleg már 2% környéke, hogy a fölötti inflációs előrejelzést látunk, akkor nyilvánvalóan lehet számítani arra, hogy akár még idén kamatot emelhet az Európai Központi Bank. Ezt decemberben még határozottan kizárták. Most a befektetők leginkább arra figyeltek a mostani ülés kapcsán, hogy Krisztina Lagarde milyen hangnemet fog megütni ezzel kapcsolatban. Hát nem meglepő módon inkább szigorú volt a jegybankelnök hangneme, ki emelte, hogy az infláció az ismét meglepetést okozott, a várt csökkenés helyett tovább növekedett, és hát rövid távon még mindig tovább emelkedhet a következő hónapokban.
A csütörtöki ülést követő sajtótájékoztatóján Christine Lagarde, a jegybankelnöke, nem ismételte meg azt a kijelentését, hogy idén valószínűtlen a kamatemelés. Úgy fogalmazott, hogy először fokozatosan leépítik a nettó eszközvásárlásokat adott vezérelt alapon, utána térnek rá a kamatra.
Önök továbbra is az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Lemondott az északír miniszterelnök. Paul Gillon döntése része annak a kampánynak, amelyet a belfasti felekezett közi koalíciós kormány nagyobbik pártja, a koronahúj protestáns demokratikus unionista párt folytat, a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás északírországi protokollja ellen. A kialakult helyzetről Herceg Zsolt Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
Észak-Írország az Egyesült Királyságon belül egy speciális státuszt élvez, ugyanis az 1998-as megállapodás szerint úgynevezett devolvált jogkörökkel rendelkezik az ottani parlament, ami azt jelenti, hogy saját törvényhozási jogai vannak, és első minisztere, aki az országnak az ügyeit vezeti. A mostani lemondáshoz két ok vezetett, az egyik, hogy a Brexit következtében előállt helyzetet nagyon nehezen tudják politikailag elviselni azok a pártok, akik főleg az unionisták keretében az egy Nagy-Britanniához való tartozást szeretnék minél szorosabban fenntartani, és ez a Brexit megállapodás számukra elfogadhatatlan. A másik ilyen ok az az, hogy választások lesznek májusban, önkormányzati választások, az ott nyertes párt lesz az, aki a továbbiakban adhatja ezt a bizonyos első miniszteri pozíciót, és bizony jelenleg úgy néz ki, hogy a Sinn Féin, aki ugye a nagy riválisa a demokratikus unionista pártnak, többségbe kerülhet, és sokan mondják, hogy ez a lemondás ez azzal függ össze, hogy már előkészítik a politikai terepet, hogy esetleg mégiscsak sikeresen szerepeljenek a májusi választásokon. A megállapodásnak az volt a lényege, hogy az Egyesült Királyságnak északír része az belül maradt az Európai Uniónak a szabályozási rendszerében, illetve a Vám Uniójában. Ezt a megállapodást, amit együtt kötöttünk a kilépési megállapodással, 4 évente felül lehet vizsgálni, de elsősorban maguktól az északírektől fog függeni, hogy mennyi ideig marad ez fönt. Ahogy telik az idő, és ahogy egyre messzebb vagyunk a jogi Brexittől, ami ugye most már 2 éve bekövetkezett, ez a megállapodás egyre súlyosabb nehézségeket okozhat a mindennapi áruforgalomban, a szolgáltatások áramlásában, hiszen egyre újabb és újabb szabályozásokat kell bevezetni. Ugye itt szó van például a brit szalámiról, ami beérkezik Észak-Írország területére, a gyógyszertermékekről, vagy akár egyéb élelmiszerekről, amik nagyon nehezen és nagyon sok adminisztrációs terhellel érkeznek be az északír területre. És hát elkezdődött egy folyamat tavaly év közben, még David Frost, az akkori tárgyaló vitte ezeket a tárgyalásokat, amik szeretnének könnyíteni ezeken az adminisztrációs terheken. Jelenleg is folynak a tárgyalások, de éppen a napokban maga a brit miniszterelnök is egy bizalmas beszélgetésen 30% esélyt adott csak arra, hogy új kereteket sikerül majd letárgyalni az Európai Unióval.
Előrehozott választások lehetnek most?
A választások nem sokára lesznek, tehát valószínűleg jelentősége ennek akkor lesz, amikor tudni fogjuk, hogy mi lesz a májusi választásoknak az eredménye, addig egy átmeneti időszak következhet, de lehet, hogy tényleg történelmi áttörést sikerül majd elérni a Sinn Féinnek, és ugye ezt már évtizedek óta lehetett látni, hogy az országban a lakosság aránya is folyamatosan változik, és a katolikusok vannak egyre többen, de mindenképpen politikailag egy teljesen új helyzet adódna, ha ezt májusban sikerül átlépni.
Mindaz, ami történt és történik, felerősítheti a katolikus protestáns ellentéteket, ebből korábban nagyon-nagyon komoly problémák, tragédiák származtak.
A két dolog biztos, hogy összefügg, hiszen a demográfiai helyzetnek a változása az már évtizedek óta tudott, és a tendencia egyértelmű volt. Az viszont nagyon fontos, hogy csak úgy tudnak mind a Brexit kérdésben, mind pedig a politikai rendszer fenntartásában, a devolvált jogköröknek a megtartásában előrelépni, hogyha együttműködnek, így van kitalálva mind a két rendszer, egymás nélkül nem fog sikerülni.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Kijevben tájékozódott az aktuális helyzetről az Európai Parlament tényfeltáró delegációja az Oroszországgal való konfliktusról. A csoport vezetője szerint egy esetleges orosz katonai lépésnek Ukrajnával szemben komoly következményei lennének. Domanics András mondja el a részleteket.
Ukrajna harcok sújtottak keleti részére, és Mariupol városába is ellátogatott az Európai Parlament 9 fős tényfeltáró delegációja, amelynek vezetője David McAllister kijevi sajtótájékoztatóján elmondta, az Európai Parlament támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását. Látogatásuk alkalmával találkoztak az ukrán miniszterelnökkel és a védelmi miniszterrel.
We respect each other, that we respect the independence, the sovereignty and the territorial integrity of each other.
Tiszteljük egymás függetlenségét és területi integritását. Egyik ország sem fenyegetheti a másikat, és egyik országnak sem lehet terve katonai lépésekre a másikkal szemben, fogalmazott a delegáció vezetője, hangsúlyozva, ezt a konfliktust diplomáciai párbeszéddel kell megoldani.
A very clear in our message, and this is a united message, that we stand to our firm principles and that we show support for Ukraine, not only symbolically,
Az Európai Parlamentnek van egy világos üzenete, és ez egy közös üzenet. Kiállunk a gazdasági vezetők mellett, és támogatjuk őket Ukrajna érdekében. Nem csak szimbolikusan, de politikailag is, és ez az, amiért az Európai Parlament üdvözölte a makropénzügyi támogatási csomagot, amit Ursula von der Leyen mutatott be múlt hét hétfőn.
Ukraine is under pressure from Russia. Military pressure, economic pressure, psychological pressure.
Ukrajnát nyomás alatt tartja Oroszország. Katonai nyomás, gazdasági nyomás és technikai nyomás alatt. Erről már a delegáció másik vezetője, Natalie Loazo beszélt, hozzátéve, Ukrajnának sok barátja van, akik el tudják szigetelni Oroszországot.
That we witnessed throughout our visit, Ukraine does not want war.
Megbizonyosodtak látogatásukon arról, hogy Ukrajna nem akar háborút, tehát az európaiak segíteni fognak diplomáciai megoldást találni, mondta Natalie Loazo.
But we also stand ready should Russia attack Ukraine militarily to take sanctions.
De arra is készen állunk, hogyha Oroszország katonailag megtámadja Ukrajnát, szankciókat léptessünk életbe, fogalmazott a politikus.
Any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences.
A 27 uniós tagország egyetértett abban, hogy egy orosz katonai lépésnek komoly következményei lennének, tette hozzá David McAllister.
A Pegasus üggyel foglalkozott az Európai Parlament Libe bizottsága. A megfigyelési botrányról szóló meghallgatás egyik előadója, Panyi Szabolcs, magyar oknyomozó újságíró, az Átlátszó munkatársa volt, aki beszámolt arról a nemzetközi összefogásról, amelynek keretében feltárták a Pegasussal történt visszaéléseket.
In Hungary we found that the Orbán government has started using Pegasus in February 2018.
Magyarországon az Orbán kormány 2018 februárjától kezdte használni a kém szoftvert, amellyel többek között ellenzéki újságírókat, politikusokat, ügyvédeket és üzletembereket hallgattak le. Hozzátette, a program eredetileg arra szolgált, hogy a hatóságok a szervezett bűnözés vagy a terrorizmus ellen vessék be, mégis médiaszereplők, ellenzéki politikusok kerültek a célkeresztbe.
That the Hungarian government agencies have gathered.
Panyi Szabolcs abszurdnak nevezte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miközben mindent törvényesnek talált a lehallgatásokban, azok ellen tett feljelentést, akik a törvénytelen lehallgatások feltárásában vettek részt. Szerintem ezek után az újságírók bizalmas forrásait, a törvénytelenséget feltáró bejelentőket visszatarthatja a retorziótól való félelem.
So I'm afraid.
Mint fogalmazott, attól tart, hogy a kormány fel fogja használni a telefonokról leszedett információkat a mostani választási kampányban. A képviselők közül többen is szorgalmazták, hogy az Európai Parlament állítson fel egy vizsgálóbizottságot. Ezen kívül az Európai Bizottság felelősségét is firtatták, hogy miért nem lép fel ilyen esetekben. A vizsgálóbizottság felállítását egy politikus nem támogatta, valamint a legtöbb dologban sem értett egyet a felszólalókkal.
We can state with all certainty that since 2010 in Hungary no illegal surveillance activity has taken place whatsoever.
A fideszes Hidvégi Balázs független képviselő szerint a Fidesz 2010-es választási győzelme óta nem volt Magyarországon illegális megfigyelés. Sokkal inkább a 2010 előtti, tehát a mostani kormányt megelőző időszakot kellene vizsgálni, amikor elvtársuk Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, hogy akkor a Nemzetbiztonsági Szolgálat bűnözőkkel tartott kapcsolatot, hogy a jelenlegi miniszterelnökre terhelő bizonyíték. Gyűjtsenek. Egy ilyen vizsgálatot én jóval érdekesebbnek tartanék. A téma egyelőre biztosan nem kerül le a napirendről.
March the 31st we will be addressing this issue again.
A szakbizottság elnökének tájékoztatása alapján legközelebb erről néhány nappal a magyarországgyűlési választás előtt március 31-én foglalkoznak majd. Az Európai Parlament közzétette az Európai Ifjúsági Nagykároly díj idei pályázati felhívását. A díjat az európai és nemzetközi megértést előmozdító ifjúsági projekteknek ítélik oda. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. február 13-a. A díj kiemeli a fiataloknak az európai demokrácia megerősítése érdekében Európa szerte végzett mindennapi munkáját, és támogatja aktív részvételüket Európa jövőjének alakításában. az Európai Ifjúsági Nagy Károly díjat minden évben olyan 16 és 30 év közötti fiatal pályázóknak ítélik oda, akik már működő programjaikkal mintaként szolgálhatnak Európában élő kortársaik számára az európai egyetértés és közös identitás tudat előmozdításában. A pályázó lehet magánszemély, magánszemélyek csoportja vagy szervezet is. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Európa Covid fegyverszünetet él át, amely elvezethet a pandémia végéhez. Erről beszélt az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Biztató hírrel szolgált Hans Kluge, a WHO európai igazgatója, aki azt mondta, két évvel a COVID-19 pandémia kitörése után Európában hamarosan hosszú nyugalmi időszak következhet be a magas átoltottság, az enyhébb omikron változat, és amiatt, hogy a tél végének közelettével a meleg időben rosszabban terjed a vírus. Ezt a magasabb védettség időszakot tűzszünetnek kell tekinteni, amely tartós békét hozhat nekünk. Egy valószínűsíthető végjátékról van szó, mondta újságíróknak Kopenhágában Kluge. A tél végével és a tavasz beköszöntével, amikor a vírus fertőzési potenciálja leesik, eljöhet egy hosszú nyugalmi időszak, és a népesség magas védettségi szintje visszatarthatja a fertőzések felpörgését, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy szerinte Európa jobban képes lenne elhárítani egy újabb fertőzési hullámot, még akkor is, ha az omikronnál virulensebb törzs kezdene terjedni. Úgy vélem, hogy lehetséges reagálni az új változatokra, amelyek elkerülhetetlenül fel fognak bukkanni, anélkül, hogy újra olyan zavaró intézkedéseket kellene bevezetnünk, amelyekre korábban szükségünk volt, fejtegette. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az optimista forgatókönyv csak akkor valósulhat meg, ha az országok folytatják az oltási kampányokat, fokozzák a szűrést az új változatok felderítése érdekében, és az is kell ehhez, hogy úgymond drasztikusan és kompromisszumok nélkül növeljék az egyes országok között a vakcinák megosztását. Mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni az oltóanyagot Európában és annak határain túl is, mondta. Kutatók többször figyelmeztettek, hogy ha a világ lakosságának többségét nem oltják be, akkor a COVID-19 a fertőzési lehetőséget arra használja ki, hogy mutálódjon és még fertőzőbbé váljon. Európában több ország, köztük Nagy-Britannia és Dánia törölte szinte az összes COVID-korlátozást, azzal érvelve, hogy lecsengett az omikron hullám. A gyorsabban fertőző omikron variáns elterjedésével azonban megugrottak a fertőzések a WHO európai régiójában, amely 53 országot foglal magában. A WHO szerint a múlt héten mintegy 12 millió új megbetegedést regisztráltak a térségben, ami a legmagasabb szint a pandémia kezdete óta. Viszont az omikron miatt nem ugrottak meg jelentősen a kórházi kezelések. Közben Genfben, a WHO központjában Tedros Adhanom Ghebreyesus vezérigazgató azt mondta, az egész világ esetében még nem igaz, hogy elmúlt volna a pandémia, és a túlzott lazítások ellen érvelt. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra!